Énekeljetek az Úrnak új éneket. Dicsérje őt a kegyesek gyülekezete. Örvendezzen Izrael az ő teremtőjében. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk csendes imádságba. Istenünk, mennyei atyánk, a gyülekezet közösségében azért jöttünk így együtt össze, hogy téged imádhassunk, tisztelhessünk. Valóban te benned örvendezünk, Urunk, ha rád tekintünk, és köszönjük, hogy átélhetjük a csodát újra meg újra, a te szavad megszólal, láthatunk téged jóságosnak, hűségesnek, szentnek, annak, aki vagy, és áldunk, Urunk, hogyha a hétköznapok során ebből a te jóságodból, szentségedből meggazdagodva, valóban belőlünk is a jóság és a szentség árad, láthatják rajtunk, hogy mi kihez tartozunk, kiben bízunk. Köszönjük, Urunk, hogyha a mai napon is adtál sikert, adtál örömet, de köszönjük, Urunk, hogyha fáradtak lennénk és elkeseredettek, ha rátekintünk, megújulhat a lelkünk. Kérünk arra, Urunk, hogy hadd lehessünk mi örvendező keresztények, és add, Urunk, hogy ez akkor is legyen igaz, amikor külső körülményekre nézve van miért szomorúnak lennünk, ha vannak terheink, fájdalmaink, akkor is lássák rajtunk, hogy a beléd vetett bizalom a csendes boldogságot és örömet jelenti. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztus érdeméért szólj hozzánk, és segíts cselekedni azt, amit mondasz. Amen. A Krónikák második könyve, 20. részéből olvasom az ígét, Isten írott ígéjét, Krónikák második könyve, 20. részének első versétől. Történt ezek után, hogy hadba vonultak Josafát ellen a moábiak és az ammóniak, a meúniak egy részével együtt. Amikor megérkeztek és jelentették Josafátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy csokaság jön ellene, Edom felől, és már Hacécon Támárban, azaz Engedében vannak, megijedt Josafát. Az urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. Felállt Josafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az Úr házánál, az új udvar előtt, és ezt mondta. Uram, őseink Istene, te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szembe. Istenünk, te űzted ki ennek az országnak a lakóit, néped, Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátod, Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentélyt, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van, és a segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg és szabadíts meg minket. De látod, az ammóniak és a moábiak, Szeír hegyvidékének a lakói, akik között nem engedted átvonulni az izraelieket, amikor Egyiptomból jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket, ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és ki akarnak űzni birtokodból, amelyet birtokunkba adtál. Istenünk, ítéld meg őket, mert nincs erőnk ezen a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az Úr színe előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jaháziérre, aki Zekarjáhu fia, az Benájá fia, az Jéjél fia, az Mattanyá fia, Ászáb fiai közül való lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Josafát király! Ezt mondja nektek az Úr. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem a Istené. Holnap induljatok ellenük. Ők a Cíchágon vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jéruél puszta előtt találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj és ne retteg, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Josafát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindannyian leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A kéháti, a kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel fölkeltek, és kivonultak Tékoa pusztájába. Amikor kivonultak, előállt Josafát, és ezt mondta, hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói. Higgyetek istenetekben, az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek profétáinak, és boldogultok. Miután tanácsot tartott a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek, adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Amikor elkezdték az újongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, moábiak és a Szeír-hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek. Az ammóniak és a moábiak a Szeír-hegyvidék lakóira támadtak, hogy kiirtsák és elpusztítsák őket. Amikor végeztek, Szeír lakóival egymás pusztulását segítették elő. Mire a júdabeliek a pusztai őrhelyhez érkeztek, és a sokaság felé fordultak, már csak az elesettek holttestei voltak a földön, és senki sem menekült meg. Akkor odament Josafát és hadinépe, hogy összeszedjék a zsákmányt. Tömegével találtak náluk fölszerelést, ruhákat, értéktárgyakat, annyit zsákmányoltak, hogy el se bírták. 3 napig szedték össze a zsákmányt, olyan sok volt. A 4. nap összegyűlekeztek az áldás völgyben, hogy ott áldják az Urat. Ezért hívják azt a helyet áldás völgynek még ma is. Aztán visszatértek Josafát vezetésével a júdaiak és a jeruzsálemiek mindnyájan. Örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mert örömöt szerzett nekik az Úr. Megszabadította őket ellenségeiktől. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úr házához. Az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izrael ellenségei ellen. Ezért békében élt Jósáfát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől. Így uralkodott Jósáfát Júdában. Gyerekkoromban én általában csak a királyok könyvét olvasgattam, mert a krónikák könyve nehéznek tűnt a sok név és a különböző évszámok miatt, és bizony nagyon sokáig nem is tudtam, hogy ez a történet szerepel a Bibliában. Ma is emlékszem, hogy 10-valahány éves koromban a tápjószőlősi református gyülekezet elektromos orgonája avató ünnepségén prédikált erről a szakaszról későbbi gyakorlati teológia professzorom, Boros Géza bácsi, és én akkor tudtam meg, hogy ez a történet benne van a Bibliában, és ma is emlékszem, ahogyan ő vehemensen hirdette az igét, beszélt az orgona játék szépségéről, hogy miért is fontos az orgona hangja a gyülekezet éneke vezetésében, de még inkább, hogy a gyülekezet éneke, közös éneklése miért fontos az Úrnak, meg nekünk is. És arra emlékszem a leginkább, amit ebből a történetből ő is kiemelt, hogy amikor elkezdték az éneklést Jósafát idejében, az Úr a szabadítást akkor kezdte végrehajtani. Isten győzelme az övéi őt dicsőítő imádata kezdetén kezdődött el. És amikor azóta ezt a történetet olvasom, mindig eszembe jut, és ezért szerettem volna így kezdeni a mai Isten tiszteletet is. De ahogy olvastam én is a napi csendességemben, meg a férfi órán is beszélgettünk erről a szakaszról, az jutott eszembe, hogy azért a lelki harcok során én nem nagyon tudok mindig így élni és így gondolkodni. Én nem mindig tudom így kezdeni, az Urat dicsőítő énekléssel, imádattal kezdeni a lelki harcok megoldását az Úr oldaláról átélve. Nem könnyű úgy harcolni mai időnkben, hogy közben tudjuk, hogy elvileg az Úr úgyis győzelmet ad, amikor nehézségek vannak, az én életemben is, és sokakkal beszélgetve itt Pasadéten, fiatalok és idősek egyaránt, akkor nem olyan könnyű azt vallani, hogy de én tudom, hogy az Úr akkor is győz. Itt az Isten dicsőítő imádság, ének hangzik végig a szakaszon belül. Templomban indul az egész történet gyakorlatilag, és a templomban zárul. Először félelem van, a színtéren, a végén pedig csak az imádat és a dicsőítés. Hogyan is történt Josafát esetében, hogy ő meg tudta élni, hogy az Urat imádja, hódol előtte, pedig előtte félt, de aztán megváltozott teljesen, és még a győzelem, a szabadítás végkifejlete előtt tudja biztosan, hogy mi fog történni. Ilyen kifejezéseket írtam, három szempont. Az Úrra bízta a harcát, bízott az Úrban a harcára nézve, és imádta az Urat a harcáért. A 30 versben, amit felolvastam, illetve a 31. vers első szakaszát is, megtudtuk tehát, hogy Josafát király harcáról, illetve végülis nem konkrét harcáról van szó, hiszen Isten harcolt érte, van szó. Őről a megelőző szakaszból megtudtuk, hogy helyreállt és megújult a kapcsolata Istennel, mert emlékszünk, az istentelen Aháb izraeli királlyal szövetséget kötött, hogy Rámot Gileád ellen menjen, és az Úr ezt számon is kérte rajta, külön kegyelme volt Istennek, hogy életben maradt abban a harcban, de helyreállt, sőt, a népet is az Úrhoz vezette, az Úrhoz térítette, tehát egy nagy lelki megújulás jellemezte az időszakot, amikor aztán valami történik. A Károli fordítás jobban visszaadja a hangsúlyt, mikor így kezdi, hogy és lőn ezek után. Kiderül, hogy ezután a nagy lelki élmény után támadás éri, érheti őket. És a hír hallatán egyből félelem és rettegés támad a szívében. Josafátnak is, meg a népnek is. Viszont nagyon fontos, hogy nem a félelem és a rettegés lesz úrrá rajta. Két külön dolog, hogy a támadás miatt elkezd félni és rettegni, de nem lesz úrrá rajta. Ez onnan látszik, hogy azonnal az Urat kezdi keresni, mint hallottuk, a néppel együtt. Ez az Urat kezdte keresni kifejezés semmiképpen sem úgy értendő, mint hogyha az Úr eltűnt lenne számára, akit meg kell találni, mintha egy kisgyermek kétségbe esetten kutatna a szülei után, mert nem tudja, hogy hol vannak. Éppen ellenkezőleg arról van szó, mint amikor egy kisgyermek megijed valamitől, de egyből tudja, hogy hova szaladhat és kihez segítségért. Josafát őszinte gyermeki bizalommal azonnal az Úrhoz szalad, a néppel együtt, böjtöl és imádkozik, az Úr házába mennek, mert keresik az Urat. Hiszen az Úr az ószövetségi időben ott volt jelen népe között a legszorosabban. Aztán hallottuk az imádságát is, amit a templomban mond, az is azt tükrözi, hogy semmiképpen sem a félelem uralkodik rajta, hanem maximálisan bízik Istenben. Az Úr uralkodik az életében. Imádságában is megmondja Istennek, hogy kinek tartja őt, és itt használja is ezt a kifejezést, hogy aki uralkodol a pogányok fölött. Te vagy a menny istene, te vagy a világ teremtője, és te uralkodol a pogányok fölött, akik ugye megtámadták Josafátot. Ilyen kifejezéseket használ Josafát az Úrra, hogy az erő és a hatalom az övé. Aztán azt is elmondja, hogy a te barátod magvának mindörökké valamit tettél, tehát emlékezik Isten szövetségi ígéreteire, cselekedeteire, és tudatosítja magával is, meg a néppel is ott a templomban, hogy mi nem akárkinek vagyunk a leszármazottai, az Úr barátjának. Tehát mi is barátai vagyunk az Úrnak. A Kárli fordításban szerepelnek íme szócskák, és emlékszünk, volt erről szó nem is olyan régen, hogy azért ezek a szócskák fontosak a Bibliában, sajnos az új fordítású Biblia egyáltalán nem hozta őket. A 10., a 12., a 16. és a 24. versekben egyaránt szerepelnek ezek a kis kifejezések, és megdöbbent, hogy mindig ott, amikor Josafát elkezdi elmondani Istennek azt, ami miatt félelem van a szívében. Ott használja az íme szócskákat, ahol az ellenséget összekapcsolja az Úrral, az imádságában, illetve a történet leírásban. Az a hangsúlyos, hogy hiába van ellenség, ők az Úrra tartoznak, és ez a fontos. Ezért mondom azt, hogy nem uralkodott el Jósafát életében a félelem és a rettegés. Jellemezte, de nem ez uralkodott el rajta. És az is világosan kiderült az imádságából, hogy tulajdonképpen ez az egész nehézség, baj pontosan azért következhetett be, mert annak idején az Úr népe, a te barátod, magva, utódai, azok engedelmeskedtek az Úrnak, és nem bánthatták, és nem is bántották a moábitákat és az ammonitákat. Ők voltak Lót leszármazottai. És Isten nem engedte őket Mózes és Józsué idejében, hogy bántsák. Ezért mondja, hogy ők viszont most gonosszal fizetnek a jóért, hiszen megtámadtak minket. Itt szeretnék kapcsolódni a személyes üzenethez, a mi időnkre vonatkozóan, mert az a támadás, ami Josafátot és a népet érte, ez mindenképpen fizikai támadás volt, de természetesen a lelki életét is érintette, és számunkra az ószövetségi történet üzenete logikus, hogy az új szövetségi nép hívő életét élve lehet elsősorban lelki üzenet, de bizony lehetnénk mi is fizikai támadásnak kitéve. Ha egy arab országban élnénk, akkor lehet, hogy minket is fenyegetne az, hogy bármikor ránk gyújthatják a templomot. Viszont én ahhoz a jellemzőt szeretnék kapcsolódni, hogy most elsősorban olyan támadásra gondoljunk, ami azért érhet bennünket egyen-egyenként, vagy mint közösséget is, mert engedelmeskedtünk valamikor az Úrnak, meg most is bízunk benne. Az jutott eszembe, hogy bizony sok hívő feleség vagy férj szenved attól ma is, hogy elhordoznia kell a még meg nem tért társát. És ha annak valamilyen szenvedélybetegsége van, az kőkemény nehézség, napról napra. Olyan lelki és fizikai harcokról van szó ilyenkor a házasságban, amit azért nem könnyű hordozni. Ott általában könyörögni szoktunk szabadulásért, hogy az Úr szabadítsa meg azt a másikat. Vagy gondoljunk arra, amikor a gyermekeinek a viselkedése, talán éppen kamaszkori élethelyzete az, ami borzasztó nehéz, és emiatt van nagy támadás alatt a lelki élete egy szülőnek. Vagy ha a szüleink iránti tisztelet megélésében tapasztaljuk, hogy nem is olyan könnyű. A lényeg, hogy de szeretnénk az Úrnak engedelmeskedni az emberi kapcsolatainkban. És lehet, hogy ez nem könnyű. És várjuk már, hogy mikor lenne végre változás. És még mindig nincs. És bennünket ez a hír ér, lehet, hogy napról napra, vagy esetleg az a hír, hogy csak rosszabb lesz. És talán mi is úgy érezzük, hogy nincs már erőm, Uram, nincs erőm a nagy sokasággal szemben. Nem tudjuk, mit tegyünk. Mert nagyon nehéz már. És mit tegyek, Uram? De az is lehet, hogy valakit nem a társ, a másik ember okozta nehézség, támadás veszélyeztet, éppen az egyedüllét. Az egyedüllét terhesen könnyű. Főleg akkor, hogyha nem jó egyedül lenni. Akár fiatalként, akár idősként. És ilyenkor nem könnyű barátot találni, mert az egyedüllét könnyen magánnyá alakul, és a magány az távol tartja a másikat. Fiataloknak hallottuk vasárnap is az igehirdetésben, nem mindegy, hogy ki lesz például a társa. Én már hallottam több olyan hívő fiatalról, akár fiúról, akár lányról itt Pasaréten is, akinek tetszett egy nem hívő, de aztán megértette, hogy ez így nem mehet tovább. És szakított a nem hívővel. Pedig tervezgettek már. Az Úrért szakított, és azóta még mindig nincs társa. Nem tudja, mit tegyen, és nincs erő. Még említek három szempontot. Van, akinek a nagyon sok munka az, ami kőkemény támadás a hite számára, mert fáradt fizikailag, és ez lelkileg is hat. Másnak meg a munkanélküliség. Nincs munka, és ez a hír érte utol, vagy a nyugdíjazás, és váratlanul, és mit tegyen, és nincs erő elhordozni a terhet. Vagy amikor a diagnózis mutatja ki azt, amit. És most mi legyen? Az, hogy Josafát életében nem a félelem és a rettegés uralkodott, az imádságában különösen ott látszik, hogy nem állít meg, hogy nem tudjuk, mit tegyünk, hanem a folytatás így hangzik, a Károli fordítás szerint, hanem csak rád tekintenek a mi szemeink. Csak rád néznek a mi szemeink. A bajt is érezzük, és nagy a baj, de a döntő az, hogy rátekintünk, Urunk. Bennünket az Úr Jézus a János Evangélium a 15. része szerint kifejezetten így szólít meg az ő tanítványait, ti az én barátaim vagytok. Az új szövetségi időben, tehát nem csak az, hogy Ábrahámnak a te barátod, utódainak vagy Magvának a tagjai, hanem a megváltó, a szabadító mondja, ti az én barátaim vagytok. Előtte meg arról beszél, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Mi erre nézünk, amikor arról van szó, hogy a mi szemeink csak rád néznek. Mi az Úr Jézusra tekinthetünk. Emlékszünk, hogy a Krónikák könyvét először azok olvashatták, akik hazatértek a babiloni fogságból, és az jutott eszembe, hogy Nehémiásék számára, akik a városfalat építették fel 52 nap alatt, azért volt nagy támadás, mert elkezdték építeni a városfalat az Úr akarata szerint. És támadta őket is az ellenség, és veszélyben voltak, és volt az ő szívükben is félelem, de a fal felépült. És milyen bátorító lehetett Nehémiáséknek is ezt olvasni. Hogy ő nekik se volt erő, meg mindenbe gátolni akarták őket, nem tudta Nehémiás se mindig, hogy mit tegyen, olyankor mindig imádkozott az Úrhoz, és tanácsot kért, de az ő szemei is Istenre tekintettek. Ezért fontos az a kifejezés tehát, hogy az Úrra bízta Josafát, ezt a támadást, ezt a harcot. Ő tudta, hogy harcolni kell, valószínű, mint király, csak azt nem tudta, hogy mi legyen, meg hogyan. De ezt az Úrra bízta imádságban. A folytatás pedig, hogy bízott az Úrban harcára nézve. Azért különböztettem meg ezt a második gondolatot az elsőtől, mert ő már az elején is bízik az Úrban, de még inkább az Úrra bízhat mindent, és bízhat, amikor az Úr is megszólal, és elmondja, hogy ő mit gondol. A rész elején Josafátnak az imádsága hangzik, a közepe táján pedig Istennek a szava. Akik a testvérek közül olvasták ezt a szakaszt, remélem minél többen, nem tudom, nem gondoltunk ki arra, hogy most miért kell annyira részletezni, hogy ez a Jaháziel nevű valaki honnan is származik. Ott is van egy pár név. Miért kell ezt ide leírni ebben az egy versben? A végén ott szerepel ez az Ászá fiai, hogy ő az Ászá fiai közül való lévita volt, akire az Úrnak lelke szállt. Ez azért fontos, mert a Zsoltárok könyvében találunk ilyen kifejezést, hogy Ászáf Zsoltára. Meg a Krónikák első könyvében olvashattuk, amikor Dávid beállítja a szolgálatba a lévitákat, hogy bizony az Ászáf fiai nagyon fontos szolgálatot végeztek és kaptak. Az ő énekeik, Isten dicsőítő énekeik, zsoltáraik Isten kijelentését közvetítették. A Károli fordítású Biblia a Krónikák első könyvében még mélyebben hozza ezt a kifejezést, hogy profétáltak. Tehát ők nem csak imádkoztak, hanem az imádságuk, imádatuk isteni kijelentés lett. Ezért nem akárki volt ez a Jaháziél. Lehet, hogy előtte soha nem prófétált, itt viszont mindenképp Isten lelke ő rászáll, mert szeretne az Úr valamit mondani a királynak és a gyülekezetnek. És hallottuk, hogy az Úr mit mondott. Az jutott eszembe, hogy a Krónikák könyve történetét, ha megvizsgáljuk, meg talán a legtöbb történet Dávidról szól a Krónikák első könyvében, mint egy szeméről, akkor általában olyan harcai vannak Istennek, amikor az övé is harcolnak. Dávidnak is sokféle háborút kellett viselnie. Emlékszünk, ezért nem is építhette meg a templomot. Ez is az egyik érv volt. Alig van olyan történet a Krónikák könyvében, amikor arról van szó, hogy nem kell semmi harcot harcolni. De akkor is tudni kellett mindig Isten népének, Dávidnak is, hogy az én karom használja a kardot, vagy az íjat, vagy a dárdát, a hadsereg harcol az ellenség ellen, de a győzelem akkor is az Úré. Mindenképpen az Úr ad erőt, az Úr ad szabadítást, csak van, amikor mi is eszközei vagyunk ebben. Általunk harcol az Úr. Valamiért Isten úgy látta fontosnak ebben a mostani esetben, hogy itt nem szabad még kardot rántani sem. Isten arról beszélt, hogy ez a harc, ez a háború, ez teljes mértékben csak az övé legyen. Nem a ti harcotok ez, a ti háborútok, hanem az Istené. Ez azért fontos, testvérek, mert ma is van olyan, hogy nekünk is kell esetleg valamit csinálni a harcban. Az a harc is az Istené. De ne jegyünk meg akkor, hogyha esetleg Isten ma is úgy harcol, hogy azt mondja most, te ne csinálj semmit. Engedd, hogy megtapasztalhassd azt, mi az, amikor én cselekszem csak. Neked egyetlen feladatod van csupán, nézzed, hogy hogyan szabadítok. Megjegyzem, Józsafát ezt kérte Istentől, nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád néznek a mi szemeink. Az Úr meg azt mondja, akkor jó, ezt vegyétek komolyan, nézzetek rám, és akkor csak nézzétek, hogy én mit csinálok. A folytatásban pedig, amikor arról beszél, hogy nem kell harcolnotok, veletek lesz az Úr, ti csak álljatok veszteg, nekem mindig eszembe jutatja, mindig, amikor ezt a szakaszt olvasom, a Vöröstengeri átkelés megelőző csodákat, ott is azt mondja Isten, hogy most álljatok veszteg. Csak nézzétek az Úr szabadítását, majdnem szó szerint, a héberben is. A Vöröstengeri átkelésnél emlékszünk, körbe voltak véve, mert hátulról már jöttek az egyiptomi hadsereg katonái, meg a fáraó, előttük pedig ott volt a tenger, ami még akkor be volt záródva, illetve még nem volt kinyitva, és még nem történt semmi, de azt mondta Isten ott is, hogy csak nézzétek, hogy én hogy szabadítok. És az egyiptomi szabadulás az nagyon fontos, mert az volt Isten népének a legnagyobb élménye az Ószövetségben. A babiloni fogságból való szabadulás is hatalmas élmény volt. A proféciák, a proféták az egyiptomi szabaduláshoz hasonlítja. Ilyen módon megint megjegyzem, milyen beszédes lehetett csak ez a történeti mozzanat a hazatérteknek, például Nehémiásiknak is. Viszont számunkra még nagyobb a bátorítás, hiszen mi már az Úr Jézust is ismerjük. Az Új Szövetség népeként azt is tudjuk, hogy kire is utal ez a kifejezés az ősi szövegben, hogy nézzétek az Úr szabadítását. Ez a szabadítás, az Úr szabadítása kifejezés, ez az Úr Jézusra utal. Az a héber szó, amit a szabadításra vonatkozik, amikor személy névként szerepel, és magyarra fordítjuk, akkor ezt a nevet jelenti, hogy Jézus. Nézzétek Jézust! Nézzétek, hogy az Úr hogyan szabadít Jézusban. Az Úr Jézus keresztje, feltámadása önmagában is azt hirdeti, hogy mire tekinthetünk, illetve kire tekinthetünk, amikor támadás alatt vagyunk. És itt már érzik a testvérek, szeretném tényleg személyessé tenni az üzenetet. Mert a Szentírás arról beszél, hogyha Isten semmi más nem mondana nekünk, soha, miután megismertük az Úr Jézust, elfogadtuk az ő kegyelmét, és az ő tanítványai vagyunk, az ő barátai lettünk, az ő szava szerint. Tehát ha semmi más nem mondana utána Isten, nekünk akkor is lenne kire néznünk, kiben bíznunk, és akkor is lenne kijelentés. Hiszen az Úr Jézusban nekünk olyan szabadítót adott Isten, akinél több nem kell. És talán a testvérek is átéltek már olyan támadásokat, amikor tényleg úgy érzi a hívő ember is, hogy itt már nincs megoldás. És nem marad más, csak az Úr szabadítása. De először, amíg nincs szabadítás, úgy érezzük, itt csak Jézus marad. Édesanyám azért nem vált el édesapámtól az alkohol rabsága idején, mert neki megmaradt az Úr. Nekem is ez adott erőt elhordozni szeretetben a bajban levőt, aki mellesleg édesapám volt. Van, amikor, amíg nincs szabadítás, addig is azt kell átélni, hogy de nézzetek az Úrra. És ha megtörténik a szabadítás elmaradása, mert ilyen is van. Most olvastuk a római levélben, közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Például, amikor a halálos betegségből nem lesz gyógyulás, és ez a hír, és nincs félelem és rettegés uralma, mert akkor is ott marad az Úr. Ezért mondtam így, ha Jézus után semmi más nem is mondana Isten, és semmi más nem is tenne, már ez is önmagában elég lenne. De például ez a történet is azt jelzi, hogy már az Ószövetségben is mondott sok mindent Isten, meg tett a múltban. Meg hányszor tapasztaltuk már meg Istennek a bibliaolvasás során adott, éppen arra a bajra, éppen arra a harcra, éppen arra a napra vonatkozó bátorító szavát, ne félj, ne rettegj. Vagy igehirdetésben hallottuk meg, vagy a lelki testvér barát szólalt meg. Nekünk nem csak Jézus van. Csak én szerettem volna azzal kezdeni, amivel, hogy nehogy az Úr Jézust lekicsinyeljük. De Jézussal együtt, ahogy a római levél 8. részének 32. verse mondja, bizony van az Úrnak szava hozzánk is. Őt jól tudja, hogy milyen személyes üzenetnek kell éppen elhangoznia, akkor, amikor éppen bajban vagyunk. Hogy azzal segítsen, hogy merjünk mi is bízni az Úrban a lelki harcainkra nézve, vagy a fizikai harcokra nézve. Josafát azért bízhatott az Úrban, az ő harcára nézve, mert megértette az Úr szavát, és elhitte. Van, amikor azért sírunk talán imádságban is, hogy Uram, szólj, mert különben nem élem túl. Hadd jegyezzem meg, nem elég Jézus ilyenkor? De azt is jegyezzük meg nyugodtan, elég, de az Úr azt is tudja, amikor szükség van valami többre. És akkor Jézussal együtt adja az ő személyes bátorító szavát. Josafát esetében is ezt tette. És visszatérve a történethez, azt mondta az Úr, nézzétek majd az Úr szabadítását másnap. Josafát tehát bízott az Úrban, elfogadta azt, amit mondott, és mit csinált? Mivel bízott az Úrban a harcára nézve, ezért azonnal leborult az Úr előtt ott a templomban, és ő vele együtt a nép is földre esett, földre borult, mert imádni akarták Istent. És a léviták elkezdték Istent imádni, dicsérni. Valószínű, Josafát fölemelt kézzel imádkozott, mint király ott a templomban, valószínű a nép állt, miközben hallgatta az imádságát, és amikor elhangzott az Úr szava, akkor Josafát leborul, földig hajol, a nép is a földig hajol. Ez mindenképp az alázat kifejezése. Nem gondolták volna, hogy az Úrnak ennyire egyszerű és nagyszerű megoldása van. Csak fontos, hogy még a szabadítás nem ment végbe, csak azt tudták, hogy mivel az Úrra bíztuk ezt a harcot, Bízhatunk az Úrban a harcra nézve, mert ő azt mondja, hogy ő kezeli az ügyet. Josafát említette az Úr kezét, amikor imádkozott. Az Úr meg azt mondja, akkor én kezelésbe veszem az ügyeket. Nézzétek! Ezért kellett kimenni a harctérre. És itt van a harmadik jellemző, hogy Josafát imádta az Urat az Úr harcáért. Nagyon fontos, testvérek, hogy már ott a templomban is imádták Istent. De azért mi is ismerjük azt a helyzetet, hogy egészen más a nehézség előtt lenni, mint már benne lenni. Például, ha van akinek, mondjuk fiatalok közül egy vizsga jelent nehéz támadást, akik első évesek hasaréten, biztos, hogy az első vizsgai időszak lesz a legnehezebb az életükben, legalábbis úgy tűnik először. Egészen más vizsga előtt bátorítást kapni, és bemenni a vizsgáztató elé. Josafáték másnap föl kellett, hogy keljenek, és el kellett, hogy induljanak a harctérre. És kiderül, hogy Josafát valószínű még ott Jeruzsálemben, a nagy indulás előtt bátorítja a népet, vagy azért, mert érezte, hogy kell bátorítani, vagy azért, mert szerette volna megerősíteni azt, ami tegnap elhangzott. A lényeg, hogy ő hívta bőtre és az Úr keresésére a népét, most meg ő bátorítja az Úr hűségéről és megbízhatóságáról. Aztán pedig megtörténik a nagy harci helyzet, hogy ott a harctérre való menetelnek a hogyanja, az nem mindegy. Arról olvastunk, hogy Josafát tanácsot tart a vezetőivel, talán az egész néppel együtt, és úgy döntenek, hogy akkor ne a katonák menjenek elől, hanem menjenek elől az Úr szolgái, a léviták, és nagyon fontos, szent öltözetben, tehát nem katonaruhában, hanem szent öltözetben, mint ott lennénk a templomban, és előre dicsőítsék Istent, imádják őt, tiszteljék őt, áldják őt. Fontos tehát az engedelmesség az Úr harcában. Azt, hogy álljatok veszteg, nem azt jelenti, hogy ne csináljatok semmit. Nagyon is fontos, amit csinálnak. Bízniuk kell. A hit az engedelmesség. A bizalom az nem semmittevés. És az engedelmességük hogyanjára nézve, Isten nem mondott parancsot, csak a nép és a király úgy érezte, hogy ha igaz mindaz, amit az Úr mondott, akkor az engedelmességünk hogyanjával is szeretnénk azt kimutatni, hogy mi nagyon bízunk benne. És előre imádják Istent. Elkezdenek tehát az énekesek énekelni, és itt vagyunk a történetnek annál a részénél, amivel a bevezetőben mondtam, hogy Boros Géza professzor úr olyan hatalmasan prédikált ott tápjószőlősen. Ő majdnem elkezdett énekelni ott a szószéken szőlősen. Elkezdték a léviták az éneklést, és akkor kezdődött el a szabadítás. Fölálltak a front harcra, ott a harctéren, és hogyha nem jött volna az Úr megoldása, akkor jött volna az ellenség. De amikor megálltak, és nézték, hogy mit tesz Isten, előtte elkezdték az imádatot, és Isten akkor adta a szabadítást. És megtudtuk tehát mi itt a Bibliából, hogy először az ammoniak és a moábiak megölték azokat a többieket, aztán pedig egymás ellen mentek. Olyan szép ez a kifejezés, hogy egymás megsemmisítését segítették elő. És a történet végén olvastuk, folytatódik a hálaadás, az áldás völgyében, majd mennek megint a templomba vissza, de most már nem félelemmel és rettegéssel vannak a templomban, hanem örömmel, mert az Úr vigasztalást és örvendezést szerzett számukra. Teljes megoldás. És a templomban is Istent imádják. Imádták tehát már akkor, amikor az Úr szólt, imádták a harc megkezdése előtt, csak ezt a harcot nem nekik kellett megkezdeni, és imádták a templomban. És a legvégén azt olvastuk, hogy Isten teljes nyugalmat teremtett számukra. Ez azt jelenti, hogy nem támadhatták meg őket újra. A számunkra az üzenetben az azt jelenti, hogy van, amikor az Úr megadja azt, hogy azt a bizonyos támadást is megszünteti már. Tehát lehet, hogy megváltozik a társad, Lehet, hogy a gyermek vagy a szülő változik, lehet, hogy lesz munka, vagy kevesebb lesz a munka, lehet, hogy társat ad az Úr az egyedül létben, és most lehetne sorolni azokat a külső megoldásokat is, amik fontosak azért. De ez az ige arról beszél, hogy ha az Úrban bízunk, akkor a szabadítás végkifejlete előtt már imádhatjuk őt, mert az Úr viszont nem változik. Ő az, aki. Itt tehát nem csak kérés és könyörgés van, nem is csupán hálaadás, hanem imádat. Az imádat azt jelenti, hogy annak vallom Istent imádságban, aki. Csodálom őt és hódolok előtte. Befejezésben csak annyit, hogy ezt tette az Úr Jézus is. Emlékszünk, hogy ő is, mielőtt a nagy harcot megharcolta, ő is imádta az Istent, imádta az Atyát, jobb így mondani. János evangélium a 17. része, főpapi imádságnak mondjuk, olvassuk majd el, hogy ő miről beszél az Atyának. És azt sem vihetne, hogy a János evangélium a 18. részében, a Gecsemáné kerti jelenetben, János evangélista azt hangsúlyozza, hogy milyen a győztes király, milyen Jézus. Ő vért izzadt, és imádkozott az Atyához, de János nem ezt a jelenetet jeleníti meg, hanem azt mutatja be, hogy kicsoda a megváltó. Jézus maga is tehát még a harc megkezdése előtt dicsérte az Atyát és imádta őt, mert az Úr a szabadítás, csak hogy ő így lesz szabadítónk. Ebben az igében tehát abban bátorít Isten minket, hogy lehet őt miért imádni, mert ő az, aki. Ha esetleg támadás ér, és nem tudjuk, mit tegyünk, és nincs erő, az Urat imádó, hívő ember és közösség tudja, az Úrnál ott van az erő. És az ő szava, az ő igéje adhat személyes bátorítást is, de ha nem adna, azért Jézusra még akkor is nézhetünk és tekinthetünk. Ezért fontos, testvérek, hogy Isten népe soha nem eshet kétségbe. A félelem és a rettegés megmutatkozhat a szívünkben, nehézségek között, támadások során, csak ne legyen Úrrá, legyen inkább az Úr. És ebben segít bennünket az, amikor imádjuk őt. Nem csak kérünk, nem csak hálát adunk, hanem imádjuk őt. A Kútvölgyi úti idősek otthonában én mindig meghatódom, amikor énekelünk énekeket az Isten tisztelet elején még, gyülekezve, és általában, amikor ott vagyok, olyan énekeket énekelünk, amit fejből is tudnak. A beteg, idős, látni már nem tudó testvérek ülnek a tolószékben, alig van hangjuk, de látszik a szájukon, hogy mozog a szájuk, mikor énekeljük az Urat dicsőítő énekeket. És az ő szívük tele van az Úr iránti dicsőítéssel. Ez is Isten dicsőítő ének. Mindig ez jut eszembe. Adja Isten, hogy mi is így tudjuk az Urat dicsőíteni. A hétköznapokban is, meg a templomban is. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, az olyan megható és olyan hihetetlen, hogy az Úr Jézus még ebben is példánká lett. Dicsőítünk, Atyánk, téged, hogy ő is imádott, magasztalt és hódolt te előtted. Pedig neki kőkemény volt az a harc, amit végre kellett hajtania. Őt elhagyta az Isten, és ez volt a szabadításunk ára. Úrunk, magasztalunk, hogy éppen ezért lehet nekünk hozzád futni. Te ismered, Úrunk, a mostani élethelyzetünket. Te tudod, hogy melyikünknek nehéz, ki érzi úgy, hogy nincs erő, vagy nem tudja, mit tegyem. Szeretnénk a mai történet fényében azt a bizalmat, azt a töretlen hitet elkérni tőled, amellyel ez a király is rendelkezett, meg a nép. Áldunk, Urunk, azért, hogy neked mindig van megoldásod, és köszönjük, Urunk, hogy amíg a szabadítás nem is megy végbe, te akkor is ott vagy nekünk, és megnyugtatsz, békességet adsz. Kérünk téged arra, Urunk, hogy legyen az Úr Jézus elég számunkra. És köszönjük, Urunk, hogy te ennél sokkal többet is adsz, ő vele mindent. Imádkozunk azért, hogy segíts nekünk imádni téged. Köszönjük, Urunk, hogy mi olyan sokszor kérhettünk tőled bűnbocsánatot is, meg szabadítást. Köszönjük, hogy annyiszor lehetett hálát adnunk a szabadításodért, szeretnénk imádni is. És kérünk arra, Urunk, hogy mi gyülekezet is tegyük ezt. Hadd ismerjenek bennünket az idejövők arról meg, hogy a szívünk tele van irántad való hódolattal és szeretettel. Köszönjük, hogy az Úr Jézus minket is barátainak szólított. És köszönjük, hogy mint barátaidat szabadítod meg. Imádkozunk népünkért, népünk vezetőiért, kérünk, hogy a kormányban is, meg a parlamentben is segíts nekik jó döntéseket hozni. Határon túlélő testvéreinkért is így könyörgünk. És hadd hozzuk eléd most a személyes kéréseinket is, Atyánk, hallgass meg azokat is kegyelmedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Kérjük az Úr áldását. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, Férgecske Jákob, Maroknyi Izrael, én megsegítelek. Így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Amen.